A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
6 óra.
A Szent István Rádióban.
Közzétette őszi adósságcsomagját a pénzügyminisztérium. Az erről szóló társadalmi egyeztetés a napokban zárult, írja az Agroinform. Az adózás rendjéről szóló törvény több területen is jelentős változást hozhat. A tervezet szerint két lépésben a duplájára nőne a családi adókedvezmény összege. Jövő év július 1-től a korábbi másfélszeresére, 2026. január 1-ével pedig kétszeresére emelkedne. Ez azt jelentheti, hogy az összevont adóalapot nagyobb összegű családi kedvezménnyel lehet csökkenteni, vagyis a jogosultak kevesebb személyi jövedelemadót fizetnek be az államkasszába, azaz több lesz a nettó jövedelmük. Több éves előre kiszámítható béremelési programot szeretne a kormány. Ebben a kérdésben is várják a véleményeket a most induló nemzeti konzultációban, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára videó üzenetében. Hídvégi Balázs a videóban emlékeztetett, hogy az új gazdaságpolitikáról szóló nemzeti konzultáció egyik fontos kérdése lesz a béremelési program. Az elmúlt években jelentős béremelések történtek. A közszférában nagyot nőtt többek között az ápolók, az orvosok, a tanárok, az óvónők, a rendőrök, a tűzoltók és a katonák bére. A versenyszférában is folyamatos a bérnövekedés, sorolta az államtitkár. A héten befejeződött az influenza elleni oltóanyag kiszállítása a házi orvosi praxisokba és a foglalkozás egészségügyi orvosokhoz. Így a jövő héten már az ország egész területén rendelkezésre áll az influenza elleni vakcina, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az influenza elleni védekezés, a súlyos kórházi ellátást igénylő megbetegedések és az influenza okozta halálesetek megelőzésének leghatékonyabb módja a védőoltás. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ, megjegyezve, az oltás biztonságos és segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket okozó, esetenként súlyos szövődményekkel járó betegséget. 28 üzemeltető pályázna a vidéki e-töltőállomások létesítését támogató program 28 milliárd forintjára, írja az Infostart. Az Energiaügyi Minisztérium november 6-án induló pályázatával ösztönzi a hazai elektromos töltőhálózat bővítését. A támogatást igénylőknek legalább egy e-töltőállomás létesítését kell vállalniuk a ma még kevésbé ellátott járásokban. Elkezdődött a téli időszámítás, de vajon mikor állíthatjuk át utoljára az órákat? Szakértők szerint, ha egyszer megszűnik az óra átállítás, akkor a téli időt kellene megtartani, mert a szervezetünk számára ez a természetes, írja az Agroinform. Sokan mégis a nyári mellett tennék le voksukat, de vajon melyik a jobb megoldás? Magyarországon 1916-ban vezették be, Európában 1996-tól egységesítették a rendszert, majd az Európai Bizottság 2018. szeptember 12-én elfogadta az óra átállítás megszüntetéséről szóló javaslatot, mivel nem vált bizonyítottá, hogy valóban energiát takarítunk meg általa. A tagállamok 2019 elejéig dönthették volna el, melyik időzónába szeretnének tartozni, azonban ez még a mai napig nem valósult meg, ezért kellett idén is átállítani az óráinkat. Az Európai Parlament a tavaszi és őszi egyórás óra átállítás eltörléséről döntött korábban, a 2021-től történő életbelépés viszont több tényező miatt csúszik. Az, hogy Magyarország végül a nyári vagy a téli időszámítást választja, még nem dőlt el, de a kormány már jelezte, hogy a nyári időszámítást támogatná. Híreink végén az időjárásról. A hajnali reggeli órákra többfelé párássá válik a levegő, emellett nagyobb területen rétegfelhőzet képződhet, ami fokozatosan terjeszkedik. A derült tájakon köd is képződhet, néhol szitálás előfordulhat. A délies szél északiasra fordul, amit csak az Észak-Dunántúlon kísérhet egy-egy élénk lökés. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni-eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Megjelent az új ember október 27-i száma, a tartalomból. Megújulni az imádságban. Országos karizmatikus találkozó Szegeden. Válasz az emberiség kérdéseire, gondolatok a teremtésvédelemről. Maga volt az alázat, a türelem, a nyílt szívűség. Eltemették Jelenics István piarista szerzetest. Az egyház kincsei vagytok. Az idős pasztorációról a 29. családkongresszuson. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. október 28-án hétfő reggel sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivian lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Tompos Péter és Karkus István ül, rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Gyökösi Endrétől származik, és így hangzik: nem azért imádkozom, hogy Isten megtudja, én mit akarok, hanem azért imádkozom, hogy végre megtudjam, mit akar velem Isten. A folytatásból kiderül, mi mindennel várjuk Önöket a készülékek elé a következő 2 órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a napverse hangzik el. Kenyedi Sándor Felemás őszi ének című versét Fehér István előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Simon és Szent Júdás Tadej életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. 7:50-től Cseppelényi György boldog beavatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló hangzik el. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsor ismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem. Ha lenne még egy esély, hogy rám találjanak, maradok, hisz oda át, az idő megállt, nincsen már tovább. Sokan elítélnek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra. Se baj, ha feketén ragad. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. Már nem tudom, hogy mi van, azt sem, hogy ki vagyok. Utamat járom, folyton vezetnek a csillagok. Ha tudnám, hogy te merre jársz, vagy itt most hol lehetsz, a nyomodba erednék rögtön, nem engedném, hogy elfeledj. Az élet birtokol, de szembeszállni vele élvezet, s ha egyszer odébb állnál, hadd repítsen el a képzelet. És majd, ha tévedésből találnál jobb utat, ne nézz soha vissza hátra, hagyj magad mögött a gondokat. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a szamárköhögésről beszélget dr. Török András miskolci házi gyermekorvossal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Halálesetekkel is járó szamárköhögés terjedéséről szólnak a híradások Magyarországon. Vajon van-e okunk a félelemre, és egyáltalán mivel magyarázható ez? Először azonban a legfontosabb. Van okunk félni, doktor úr?
Köszöntöm én is a szerkesztőszönt és a kedves hallgatókat. Van is okunk félni, meg nincs is. Azért fogalmazok ilyen felemás módon, mert az teljesen igaz, hogy a korábbi évekhez képest idén több szamárköhögéses eset jelentkezett, és sajnos tragédiával, halálesettel is járt ez a betegség. Azonban tudni kell, hogy ezt a betegséget, hogyha kellően óvatosak vagyunk, akkor el tudjuk kerülni magunk is, meg a gyermekeink, csecsemőink is.
Na de hát a szamárköhögés ellen van védőoltás, nem?
Van védőoltás. Ez a védőoltás 1954 óta áll rendelkezésünkre, tehát egy meglehetősen jól bevett gyakorlattal oltjuk a babákat. 2 hónapos kortól kezdjük el oltani a kicsi csecsemőket, és egészen általános iskolás korokig oltjuk a gyerekeket. Fontos tudni, hogy ez a szamárköhögés, vagy pertussis cis latinul, ez egy olyan betegség, amely soha nem tűnt el Magyarországról, és nagy valószínűséggel soha nem fog eltűnni. Az megfigyelhető hosszú távon, 10-20 év távlatában, hogy 3-5 évente van egy ilyen felfutó periódus, ami azt jelenti, hogy ezekben az időszakokban a korábbiakhoz képest több esetszám jelentkezik. Nagy valószínűséggel most is egy ilyen felfutó ágban vagyunk.
A haláleset nyilván azért következett akkor be, mert még oltás előtt lévő kisdedekről van szó.
Több esetről beszélünk. Fontos tudni, hogy minden haláleset, minden apró pici ember halála borzasztó tragédia mindenki számára, azonban nagyon fontos tisztába rakni a dolgokat, hogy szerencsére, hála Istennek, itt azért nem egy ilyen tucatszám, vagy ezres, 2000-es, 10000-es nagyságrendben beszélünk betegekről, súlyos betegekről és halottakról, mint annak idején a Covid-ban, tehát itt azért jóval kisebb az esetszám, de nyilván borzasztó az, hogy egy pici életet is elveszít az édesanyja vagy édesapa. Tehát minden gyermeket nagyon sajnálunk, akik meghalnak, azonban tudni kell azt, hogy ezek a halálesetek, amik előfordultak, ezek nagy valószínűséggel olyanoknál jelentkeztek, akik még nem voltak oltva.
Az oltástról azt hallottam, hogy körülbelül 10 évig jelent védettséget. Ez azt jelenti, hogy 10 évente oldatni kell magunkat?
Ez így van. A statisztikák azt mutatják, hogy az oltás után körülbelül 10 évig még védette az illető ezen a betegségen, azonban ezután ez már megszűnik. Lehetőség van felnőttek számára oltakozni is, azonban amit nagyon fontos tudni, hogy ez az oltakozás a várandós édesanyák esetében a legfontosabb. A harmadik trimeszterben, tehát a várandóság harmadik szakaszában van lehetőség ennek az oltásnak a felvételére, és ha ezt megteszik az édesanyák, akkor az ő megszületett babájuk addig a 2 hónapos korig, amikor elkezdjük rendszeresen oltani ezeket a babákat, védettek lesznek.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a szamárköhögésről beszélgetett dr. Török András miskolci házi gyermekorvossal, Monos Márta a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az útinform ma érvényben lévő híreiből. Javítják a burkolatot az M0-ás autóút keleti szektorán Vecsés és Gyál között. A 42-es és a 36-os kilométer között az átterelés már megszűnt, az M3-as autópálya felé vezető oldalon a külső sávot még zárva tartják, a belső és a leálló sávon halad a forgalom. Az M3-as autópályán Budapest határában burkolatfelújítási munkák zajlanak, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 13-as és a 21-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom, a munkavégzés csomópontot nem érint. Aszfaltoznak Bag és 60 között a 44-es és az 50-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. Folytatódik a burkolatfelújítás Gyöngyös és Kell között, ezért a Vásárosnemény felé vezető oldalt lezárták, a 85-ös és a 91-es kilométer között a forgalom az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. A munka kapcsán a 87-es kilométernél lévő nagyfügedi pihenő, valamint a 90-es kilométernél fekvő nagyfüged csomópont sem használható Vásárosnemény irányába. Füzesabony térségében a 111-es és a 118-as kilométer között is dolgoznak, a Vásárosnemény felé vezető oldalon burkolatfelújítási munkát végeznek, ezért az érintett szakaszon a forgalmat a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros felé tartók a külső sávot és a leálló sávot használhatják. A munka miatt a 114-es kilométernél lévő Füzesabony-Tiszafüred csomópont le- és felhajtóága zárva van, helyette az M25-ös autóút csomópontjánál érdemes letérni, majd a 3-as és 33-as főúton haladni Füzesabony felé. A javasolt terelőutat sárga táblák jelzik. Új terelést építettek ki Helyőpapi térségében a 154-es és a 158-as kilométerek között a Budapest felé vezető oldalt zárták le, az ellenkező oldalon irányonként egy sáv járható. A 4-es főúton Fegyvernek térségében a növényzetet gondozzák, ezért a 129-es kilométernél irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és a 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, a főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Párás, ködös őszi reggelek jönnek, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. A mai nap sok felé indul, párás, ködös idővel, helyenként köccitálás kialakulhat, egyre több felé ragadhat be napközben az alacsony szintű rétegfelhőzet, emiatt tartósabban felhős borult lesz az idő ezeken a tájakon. Több napsütés a Dunántúli és az északkeleti tájakon lehet, ahol megélénkül az északi a szél, délután 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap reggelre ismét sok felé képződik pár a köd, majd napközben többfelé erősen felhős borult időre számíthatunk emiatt, máshol szitálás, kisebb eső kialakulhat. Nem lesz jelentős a légmozgás, a legmagasabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul. Szerdán és csütörtökön sem lesz lényeges változás időjárásunkban, a reggelek sokfelé párásak, ködösek lesznek napközben, így ismét találkozhatunk felhős szürke tájakkal, ahol helyenként szitálás, kisebb eső kialakulhat. Szerdán általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, majd csütörtökön a Dunántúli középső tájakon feltámadó északnyugati szél segítheti a köd feloszlását. Délutánonként 13-20 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken már sokfelé felélénkül, helyenként felerősödik az északnyugati-nyugati szél, a reggeli köd így hamar feloszlik, sokfelé kisüthet a nap, délután 12-19 fok valószínű. Hétvégén már viharosra válthat az északiasra forduló szél, ami fagyos levegőt húzhat ránk észak felől. Orvos meteorológia, ma sem érkezik időjárási front, a nagy napi hőingás miatt vérnyomás ingadozás keringési problémák, szédülés és rosszul lét jelentkezhet, előfordulhatnak gyulladásos jellegű panaszok, a szelesebb tájakon élő körében fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A naposabb tájakon élők közérzete, hangulata javul, a felhősebb, borongósabb, szürkébb tájakon élők viszont lehangoltabbak, kedvtelenebbek lehetnek. Ajánlott a réteges öltözködés, ugyanis akkor a reggeli órákban nagy a megfázás veszélye. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitaminos zöldségeket, gyümölcsöket, figyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. Ma reggelre többfelé képződött pára köd, amely egyes tájainkon tartósabban megmaradhat, néhol ködszitálás kialakulhat, így a ködszitálással érintett tájakon számítani kell nedves, vizes, csúszós útszakaszokra. A párás ködös tájakon jelentősebb mértékben romolhatnak a látási viszonyok, néhol akár 100 méter alá csökkenhet a látótávolság. Helyenként északnyugaton és északkeleten élénk lesz a déli szél, amely kissé ronthatja a járművek menet stabilitását. A naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, vezessünk óvatosan, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, a parlagfű pollen koncentrációja országos átlagban alacsony szintre csökkent, viszont a szárazabb időszak beköszöntével akár még november első napjaiban is elérheti a közepes szintet. November közepétől azonban várhatóan mindenhol legfeljebb alacsony koncentrációban lesz jelen a parlagfű virágpora. A kültéri allergén gombák spóraszáma országszerte a közepes magas tartományban alakul. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Kányádi Sándor, felemás őszi ének. Építsd föl minden éjszaka, építsd föl újra s újra, amit lerombol benned a nappalok háborúja. Ne hagyd kihújni a tüzet, a százszor szétrugottat, szítsd a parazsat, nélküled föl újra nem lobokhat. Nevetségesen ismerős minden, mit mondtam s mondok. Nehéz nyarunk volt, itt az ősz, s jönnek a téli gondok. Már csak magamat benned, és magamban téged óvlak. Ameddig célja volna még velünk a fönnvalónak.
Kenyedi Sándor a Felemás őszi ének című versét Fehér István előadásában hallották. Kenyedi Sándor 1929. május 10-én született a romániai Nagygalamb falván Székelyföld műves családban. Költői tehetségét Páskándi Géza fedezte fel, 1950-ben a Bukaresti Ifjú Munkás című lapban közölte első versét. 1950-től fél évig a kolozsvári Szent Györgyi István színművészeti főiskola hallgatója volt, majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem nyelv- és irodalomtudományi karán tanult, itt szerzett magyar irodalom szakos tanári diplomát 1954-ben. A következő évben jelent meg első verses kötete, a Virágzik a cseresznyefa, 51-52-ben az Irodalmi Almanak segédszerkesztője, néhány hónapig az Utunk című folyóirat munkatársa is volt. 1955 és 60 között a Dolgozó nő, majd 60-tól nyugdíjazásáig, 1990-ig a Kolozsvári Napsugár című gyermeklap szerkesztője volt. 1958-ban megnősült, felesége Ticsi Mária Magdolna a tanár szerkesztő volt. Kányádi tevékenyen részt vállalt az irodalmi életben, 1967-ben utazott először nyugatra, Bécsben megtartotta a Líránkról Bécsben című előadását, a 70-es években megfordult Norvégiában, Svédországban és a tengeren túlon is. 1984-ben hosszabb észak- és dél-amerikai előadókörúton vett részt, 1992-ben Izraelben mutatta be erdélyi jiddis népköltészet fordítását. 1987-ben meghívták a Rotterdami Nemzetközi Költőtalálkozóra, de nem kapott útlevelet, ezért tiltakozásul kilépett a Romániai Írószövetségből. 1993-ban Kossuth díjjal jutalmazták, 2014-ben a Nemzetművészet címmel tüntették ki. A Magyar Művészeti Akadémia a Kossuth és a Széchenyi díjbizottság tagja volt, a Digitális Irodalmi Akadémia egyik alapítója. 2018. június 20-án hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Ferenc pápa szinódusi záróbeszéde. Nem lesz apostoli buzdítás, elég, amit jóvá hagytunk, a szinódusi záró dokumentum. A szinodális egyház primátusa a lélek ajándékában rejlik. A Szent Atya homíliája a szinódus lezáró vasárnapi szentmisén. Ferenc pápa szinódusi záró beszéde. Nem lesz apostoli buzdítás, elég, amit jóvá hagytunk. Október 26-án szombaton, a szinódus zárónapján, a résztvevők egészen késő estében nyúló megfeszített munkával pontról pontra megszavazták a szinódus záró dokumentumát. A Szent Atya, aki az egész szinóduson mindig részt vett, ha csak egyéb apostoli munkája ebben nem akadályozta, szintén egész nap jelen volt, és a záró dokumentumot nem csak jóvá hagyta, hanem kijelentette: nem szándékozom apostoli buzdítást közzétenni, elég, amit jóvá hagytunk. A záró dokumentummal összegyűjtöttük legalább 3 év munkájának gyümölcsét, amelyek során meghallgattuk Isten népét, hogy jobban megértsük, hogyan lehetünk a Szentlélekre hallgató szinodális egyház a mostani időben, kezdte értékelő beszédét a pápa. Az egyes fejezetek elején a bibliai hivatkozások nyitottan teszik az üzenetét arra, hogy találkozunk a feltámadt Úr gesztusaival és szavaival, aki arra hív minket, hogy legyünk evangéliumának tanúságtevői, méghozzá az életünkkel, a szavainkat megelőzően. A dokumentum, amelyet megszavaztunk, 3-as ajándék számunkra. Először is nekem, Róma püspökének. Azzal, hogy szinódusra hívtam össze Isten egyházát, tudatában voltam annak, hogy szükségem van rátok, püspökök, és a szinódusi út tanúi. Köszönöm. Még Róma püspökének is gyakorolni kell a meghallgatást veletek együtt, hogy válaszolni tudjunk az igére, amely naponta szól nekem: erősítsd meg fivéreid és nővéreid, legeltesd juhaimat. A pápa megjegyezte, hogy az ő feladata, miként azt Szent Bazilis tanítja, hogy megőrizze és előmozdítsa a harmóniát, amelyet a lélek továbbra is szétáraszt Isten egyházában, az egyházak közötti kapcsolatokban, minden olyan erőfeszítés, feszültség és megosztottság ellenére is, amelyek megjelölik az útját Isten országának teljes megnyilvánulása felé, amely Izaiás próféta látomása szerint az a lakoma, amelyet Isten maga készít minden nép számára. Mindenki számára, abban a reményben, hogy senki sem hiányzik. Mindenki, mindenki, mindenki.
Tutti, tutti, tutti.
Mint pünkös reggelén, amely harmonizálta a nyelvek különbözőségét, szögezte le a pápa. Ezt tanítja a II. Vatikáni zsinat, amikor azt mondja, hogy az egyház, mint szentség, az Istenre való várakozás jele és eszköze, aki már megterítette az asztalt és vár ránk. Kegyelme a lelke által a szeretet szavait suttogja mindegyikünk szívébe. A mi feladatunk, hogy felerősítsük ennek a suttogásnak a hangját, anélkül, hogy akadályoznánk, hogy ajtókat nyissunk,
ad aprire le porte.
Falak építése nélkül. Mennyi kárt okoz az egyházban a falak építése? Nem szabad úgy viselkednünk, mint a kegyelem sáfárjai, akik az irgalmas Isten kezét megkötözve kisajátítják a kincset. Emlékezzünk arra, kérte a pápa, hogy a szinódust bocsánat kéréssel kezdtük, felismerve, hogy mindnyájan irgalomra szorulunk. A szentatya Madeleine de Brel a perifériák francia misztikusának versére utalt, amely így buzdít. Legfőképp ne legyünk merevek.
Non essere rigido.
Mert a merevség bűn, amely belép a klerikusok, a férfi és női szerzetesek életébe. E költemény háttérzenéjével fogadjuk a záró dokumentumot. És most annak fényében, ami a zsinati úton felmerült, vannak és lesznek is meghozandó döntések. A mostani háborús időben a béke tanúivá kell lennünk, és meg kell tanulnunk valódi formát adni a különbségek együttélésének. Ennél fogva nem áll szándékomban apostoli buzdítás közé tenni, elég, amit jóvá hagytunk, jelentette ki Ferenc pápa.
Non intendo pubblicare una esortazione apostolica. Basta quello che abbiamo approvato.
A dokumentumban már nagyon konkrét jelzések vannak, amelyek útmutatásul szolgálhatnak az egyházak küldetéséhez a különböző kontinenseken, a különböző kontextusokban, ezért azonnal elérhetővé teszem mindenki számára, ezért mondtam, hogy az legyen nyilvános. Ilyen módon szeretném elismerni a befejezett szinódusi út értékét, amelyet e dokumentum által nyújtok át Isten szent, hűséges népének. Az egyház életének a dokumentumban jelzett egyes szempontjairól, valamint a 10 tanulmányi csoportra bízott témákkal kapcsolatban, amelyeknek szabadon tovább kell dolgozniuk, azért, hogy nekem ezekről javaslatokat tegyenek, időre van szükség, hogy olyan döntésekre jussanak, amelyek az egész egyházat érinti. Ezért továbbra is meglagadom a püspököket és a rájuk bízott egyházakat. De ez nem jelenti a döntések végtelen halogatását. Ez megfelel annak a szinódusi stílusnak, amellyel a péteri szolgálatot is gyakorolni kell. Meghallgatni, összehívni, megkülönböztetni, dönteni és értékelni. És ezekben a lépésekben szükség van szünetekre, csendekre, imádságra. Olyan stílus ez, amit apránként együtt tanulunk. A Szentlélek hív és támogat minket ebben a tanulásban, amelyet a megtérés folyamataként kell értelmeznünk. Ebben a feladatban segítségemre lesz a szinódusi főtitkárság és a kúria összes dikasztériuma. A dokumentum ajándék Isten egész hűséges népének, annak sokféle kifejezés módjában. Nyilvánvaló, hogy nem mindenki fogja elolvasni, de főként ti lesztek másokkal együtt, akik majd elérhetővé teszitek a benne foglaltakat a helyi egyházakban. A szöveg a megszerzett tapasztalat tanúsága nélkül sokat veszítene értékéből. Amit átéltünk együtt, az egy olyan ajándék, amelyet a résztvevők nem tarthatnak meg maguknak. A közös élményből lendület adódik, aminek a dokumentum a tükörképe, és ez bátor tanúság tétele indít, hogy igenis lehet együtt járni a sokféleségben, anélkül, hogy elítélnénk bárkit is. Beszéde záró részében Ferenc pápa a világban zajló háborúkra tekintve a béke megteremtésének módjaként a meghallgatás, a párbeszéd és a kiengesztelődés útját jelölte meg. A szinodális egyház a misszió számára most, a szóbeli megosztás után lépjen a tettek mezejére. Ezt az együttjárás segítse a harmonizáló lélek lehetete. Végül név szerint köszönetet mondott a pápa a szinódusi főtitkárnak, a főrelátornak és legfőbb segítőtársaiknak. A szinodális egyház primátusa a lélek ajándékában rejlik. Ferenc pápa homíliája. Vasárnap délelőtt Ferenc pápa a Szent Péter Bazilika főoltáránál bemutatott ünnepélye szentmisével lezárta az október 2-án kezdődött püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének második ülésszakát. Homiliájában a jerikói vakról szóló evangéliumi szakaszt elemezve arra buzdított, hogy az Úr hívására válaszolva együttesen kövessük őt, és vigyük el a világnak az evangélium fényét. Ferenc pápa hálát adott a püspöki szinódus során kapott kegyelmekért, és hangsúlyozta, hogy olyan egyházra van szükség, amely egybegyűjti a világ kiáltásait, amely szembe tud nézni korunk kihívásaival, amely nem mozdulatlan, hanem missziós egyház, és az Úrral együtt járja a világ útjait. Az evangéliumi szakasz Bartimeus mutatja be nekünk egy vak embert, aki kénytelen az út szélén koldulni, kezdte homiliáját Ferenc pápa. A jerikói vakról szólva megállapította, hogy egy reménytelen helyzetű, kirekesztett emberről van szó, aki azonban, amikor meghallja, hogy Jézus arra halad el, kiáltani kezd hozzá. Ez minden, amit még megtehet. Kiáltja fájdalmát, és Jézus elé viszi kívánságát, hogy visszanyerje látását. Miközben mindenki szemrehányást tesz neki zavaró hangos kiáltozásáért, Jézus megáll előtte, mert Isten mindig meghallja a szegények és a fájdalom minden kiáltását, mutatott rá a Szentatya. A püspöki szinódus közgyűlésének lezárásakor szívünkben olyan sok hálát hordozva mindazért, amit megosztottunk egymással, gondolkozzunk el azon, ami ezzel az emberrel történik, buzdította rá a híveket Ferenc pápa. Bartimeus az evangéliumi szakasz elején az út mentén ült és koldult, még a végén, miután Jézus magához hívta és visszanyerte látását, csatlakozott hozzá az útján. Az első dolog, amit az evangéliumi szakasz Bartimeusról elmond, az az, hogy a vak ember ül és koldul. Ezt az első szempontot elemezve a pápa kifejtette, hogy helyzete tipikusan olyan emberre jellemző, aki már bezárkózott saját fájdalmába. Az út szélén ül, mintha már semmit sem tehetne, ha csak nem azt, hogy kap valamit a sok zarándoktól, akik húsvétkor áthaladnak Jerikó városán. A Szentatya ennek kapcsán megállapította, hogy ahhoz, hogy valóban éljünk, nem maradhatunk ülve.
Non possiamo restare seduti.
Élni azt jelenti, hogy mindig mozgásban vagyunk, elindulunk, álmodozunk, tervezünk, megnyílunk a jövő számára. Bartimeus tehát jelképezi azt a belső vakságot is, amely leblokkol minket, amely miatt ülve maradunk, amely mozdulatlanná tesz minket az élet peremén, amikor többé már semmiben se reménykedünk. Az evangéliumi szakasz tanítása arra készít bennünket, hogy ne csak a személyes életünkről gondolkozzunk el, hanem arról is, hogy mi vagyunk az Úr egyháza, folytatta homiliájában Ferenc pápa. Útunk során számos dolog elvakíthat bennünket, képtelenné téve arra, hogy felismerjük az Úr jelenlétét. Nem tudunk felkészülni, hogy szembenézzünk a valóság kihívásaival, néha alkalmatlanok vagyunk arra, hogy választ tudjunk adni a sok kérdésre, amelyek úgy kiáltanak felénk, ahogy Bartimeus kiáltott Jézushoz. Azonban nem maradhatunk ülve korunk embereinek kérdéseivel, kihívásaival szemben, amikor sürgető szükség van az evangelizációra, amikor az emberiséget olyan sok seb sújtja. Az ülő egyház, amely szinte anélkül, hogy észrevenni, kivonul az életből és a valóság peremére szorítja ki magát, az egy olyan egyház, amely kockáztatja, hogy vakságban marad, és kényelmesen elhelyezkedik saját rossz közérzetében. És ha ülve maradunk vakságunkban, akkor továbbra sem fogjuk látni sürgető lelkipásztori feladatainkat és világunk számos problémáját. Alkalmazta Bartimeus történetét a pápa napjaink valóságára. Nem maradhatunk ülve vakságunkban, ehhez kérjük a Szentlélek segítségét, nyomatékosította a Szentatya. A pápa arra buzdított, hogy emlékezzünk rá. Az Úr minden nap, mindig elhalad,
il Signore passa,
és megáll, hogy gondjaiba vegye vakságunkat. És mi képesek vagyunk észrevenni az ő elhaladását? kérdezte. Nagyon szép, hogy a színodus arra készített bennünket, hogy legyünk olyan egyház, mint Bartimeus, vagyis a tanítmányok közössége, akik, amikor meghallják, hogy az Úr arra felé halad el, érzékelik az üdvösség vonzását, hagyják, hogy felébressze őket az evangélium ereje, és elkezdenek kiáltozni ő hozzá. Az egyház magáévá teszi a föld minden emberének a kiáltását, azoknak a kiáltását, akik szeretnék felfedezni az evangélium örömét, azoknak a kiáltását, akik eltávolodtak. A közömbösök néma kiáltását, a szenvedők, a szegények és a kirekesztettek kiáltását, a munka a gyermek rabszolgáinak kiáltását, azoknak a megtört hangját, akiknek már ahhoz sincs erejük, hogy Istenhez kiáltsanak, mert nincs hangjuk, vagy azért, mert már lemondtak a kiáltásról. Nem egy ülő egyházra van szükségünk, amely lemond, hogy folytassa az utat, hanem egy olyan egyházra, amely magáévá teszi a világ kiáltását, és bepiszkítja a kezét, hogy szolgálhassa az Urat. A pápa ezután az evangéliumi szakasz második szempontjához fűzte gondolatait. A történet elején Bartimeus ült, végül azonban csatlakozik Jézushoz, és követi őt az úton. Ez egy tipikus evangéliumi kifejezés, amely azt jelenti, hogy a mester tanítmánya lett, követői közé állt. Miután kiáltozott az Úrhoz, Jézus megállt és magához hívta a vak embert. Az út mentén ülő jerikói vak talpra ugrott, és rögtön utána visszanyerte látását. Most már láthatta az Urat, felismerhette Isten művét az életében, és végre követhette őt az úton. Nekünk is így kell tennünk, biztatott rá Ferenc pápa. Amikor leülünk és kényelmesen elhelyezkedünk, amikor még egyházként sem találjuk meg a szükséges erőt, bátorságot és merészséget ahhoz, hogy felálljuk és folytassuk utunkat, mindig emlékezzünk rá, hogy visszatérjünk az Úrhoz és evangéliumához. Újból és újból, amikor elhalad mellettünk, figyelnünk kell hívására, amely talpra állít bennünket és kivezet minket a vakságból. És ezután továbbra is követnünk kell őt, vele együtt kell járnunk az úton. Ferenc pápa nyomatékkal megismételte. Bartimeusról az evangélium azt mondja, hogy csatlakozott Jézushoz az útján. Ez a szinodális egyház képe. Az Úr hív minket, felemel minket, amikor ülve maradunk vagy elestünk, egy újfajta látást nyerünk vissza, hogy az evangélium fényében meglássuk a világ nyugtalanságait és szenvedéseit. És így, az Úr által talpra állítva, megtapasztaljuk az örömöt, hogy követhetjük őt az úton, és ezért nem maradhatunk bezárva kényelmünkbe, elveink labirintusába. Emlékezzük mindig erre, buzdított rá a Szent Atya. Ne egyedül, vagy a világ szempontjai szerint járjunk, hanem haladjunk együtt, őt követve, és ő vele együtt. A pápa ezután meghatározta, hogy milyen egyházra van szükségünk. Olyan egyházra, amely nem egy ülő, hanem egy talpon álló egyház. Nem egy néma egyház, hanem egy olyan egyház, amely összegyűjti az emberiség kiáltását. Nem egy vak egyház, hanem a Krisztus által megvilágosított egyház, amely elviszi másoknak az evangélium fényét. Nem mozdulatlan egyház, hanem missziós egyház, amely az Úrral együtt járja a világ útjait. Ma, miközben hálát adunk az Úrnak a közösen megtett útért, leróhatjuk tiszteletünket az ősi Szent Péter szék gondosan helyreállított erekéje előtt. Mondta szentbeszédében a pápa, majd rámutatott, hogy a hit áhítatával szemlélve Szent Péter trónja a szeretet, az egység és az irgalmasság széke, annak a parancsnak megfelelően, amelyet Jézus adott Péter apostolnak, hogy ne uralkodjon mások felett, hanem szeretetben szolgálja őket. És miközben csodáljuk a fenséges, minden eddiginél ragyogó Bernini baldakint, fedezzük fel újra, hogy ez adja meg a keretét az egész Szent Péter Bazilika valódi középpontjának, a Szentlélek dicsőségének.
Cioè la gloria dello Spirito Santo.
A szinodális egyház egy olyan közösség, amelynek primátusa a lélek ajándékában rejlik, aki mindannyiunkat testvérekként tesz Krisztusban, és felemel bennünket őhozzá, szögezte le Ferenc pápa, majd homíliáját a következő felhívásokkal zárta. Folytassuk a bizalommal együtt utunkat. Isten igéje ma, mint Bartimeusnak, nekünk is megismétli. Bátorság, kelj föl, téged hív. Vajon készek vagyunk-e az ő követésére? Vessük le tehát a beletörődés köpenyét, bízzuk vakságunkat az Úrra, álljunk talpra, és vigyük el az evangélium örömét a világ utcáira. Zárul Ferenc pápa homíliája. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője és bemondója, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai napon két olyan apostolt ünneplünk, Szent Simon és Szent Júdás Tádé személyében, akikről szinte semmit sem tudunk meg az evangéliumokból. Mindkettőjük említése csupán az apostolok kiválasztásakor, nevük felsorolásakor fordul elő. A 12 apostol kiválasztásának jelentőségét kiemeli az a tény, hogy Jézus egész éjszaka imádkozik. Csak miután megismerte az Atya akaratát, dönt arról, hogy kik legyenek a választottak. A kiválasztással létrehozza az apostoli testületet, amelyre majd közösségét, az egyházat bízza. Az apostoloknak az Úr mennybe menetele után az lesz a feladata, küldetése, hogy tanúságot tegyenek a feltámadt Jézusról, és hirdessék tanítását, örömhírét. Ezt a küldetést folytatja aztán a későbbi korokban az egyház. Jézus nem tanult és bölcs embereket keresett, hanem olyanokat, akik egyszerűen éltek, de szívükben meglátta az őszinteséget. Nem tökéletes személyeket választott, hiszen a későbbiekben találkozunk emberi gyengeségeikkel és hibáikkal. Péter többször kételkedik benne, és meg is tagadja háromszor. Jakabot és Jánost a saját karrierje érdekelte. Tamás hitetlensége a feltámadás után nem éppen dicsérendő. Máté a vámos sem bűnös foglalkozása miatt lett apostol, az áruló Júdást pedig említenünk is felesleges. Az Úr nem is az ő hibáikra alapozza az egyházat, hanem arra, hogy készek voltak neki adni életüket.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház 646-os, 154-es, 812-es és 242-es éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát az Éneklőegyház című énekeskönyv 4 éneke, a 646-os, a 154-es, a 812-es és a 242-es csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Thank you.
örvendesz, mindjárt az Úrban, ünnepén, ahol tűri, Szent Simon és Szent Lukács Dávid apostolok is szeretnének, kiknek megélőnek az angyalok, és magasztalják.